Véreim, a római levélből most felolvasott részlet egy egészen konkrét emberi tapasztalatról szól, amely a Szent Háromsággal, az Atyával, Fiúval és a Szentlélekkel van kapcsolatban. Tehát nem valami végtelen messzeségben van csupán ez a titok, hanem a hétköznapjaink leghétköznapibb eseménye, a szenvedés mélyén megmutatkozó valóság, fölkínálkozó valóság. A levél részlet végén van a megragadható lényeg, mert a kezdet megragadhatatlan, amely így szól. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És honnét tudom meg, hogy az Isten lelke vezérel? A legnagyobb kín, nem tudom. Amikor azonban ezt olvassuk, előbb azonban szenvednünk kell ő vele, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk, akkor ez megragadható, ellenőrizhető. Nem a szenvedés önmagába dicsőség záloga, hanem hogy vele együtt. Lehet vele együtt kiáltani, Abba, Atya, neked minden lehetséges. Múljék el tőlem e pohár. De mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, ha mint te. De ez csak belépés a vele való szenvedés világába, amikor azt kérem, hogy múljon el. Erre azok is képesek, akik eddig nem hittek. És most elérkezik hozzájuk a szenvedés, a maga realizmusával. És ilyenkor ők is fölkiáltanak, Krisztussal együtt, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Vele kezdenek együtt szenvedni, de aztán lemaradnak tőle. Pontosabban magára hagyják Krisztust a szenvedésben. Krisztus szenvedése a megrágalmaztatás. Furcsa módon a világfiakról azért nem hisznek el mindent, csak amit be lehet bizonyítani. Aki a szentség után elindul, a szentség útján, arról minden marhaságot elhisznek, az együtt állított ellentétes rágalmakat is, ahogy Krisztusról. Aztán magára hagyjuk a szenvedésben. A szenvedésben a szenvedés, a magány. Valaki mesélte, hogy egy távoli ismerőse, nagyon közeli volt valamikor, mert szomszédok voltak egyszer, áttételes rákos beteg lett, most már eltemették. Egy fiatal férfi, meglátogatták, messziről elutaztak hozzá. Nagyon boldog volt, egy kis szobába volt, az a nagy ember 36 kilóra lefogyva, valami végtelen magányba, alig ment be hozzá a felesége is, a gyerekek is. És akkor azt mondta ez a látogató, eszembe jutott a temetési ének, szörnyű magányomban, nyújts most felém kezed. Amíg Jézustól lehetett valamit várni, addig körül rajongták. De most a gyöngesége, amikor megmutatkozik, még a három apostol is alszik. És mit tesz Krisztus? Azt, amit szenvedésének végpontján hangosan mond. Atyám, a te kezeidbe ajánlom az én lelkemet, vagyis az én életemet. Most már nem akarom intézni tovább a sorsomat. Szólok, ha igazságtalanul megütnek. Ha igazat szóltam, miért ütsz engem? Ha rám kiáltanak, szólok. És ha az ország felől kérdeznek, akkor megmondom, hogy ez az ország nem-e világból van, de világban van. De a sorsommat leteszem az Atyám kezében. Egy lépés sem teszek többé a széles út felé. Ezen a keskeny úton maradok, amelynek a vége a halál. De a vég után ott van, ott vagy Atyám. Ez jelenti vele együtt szenvedni. De még többet is, hiszen azt is olvassuk, Krisztus értünk szenvedett, példát hagyva nekünk, és itt áll be a nagy fordulat, amikor felajánlom valakiért a szenvedésemet. Ez a Krisztussal való szenvedés csúcspontja. Aki követni akar engem, vegye fel a keresztjét, mondja az Úr, és kövessen engem. Hát ezt jelenti fölvenni a keresztet. És most jönnek az ígéretek, aki követ engem, nem jár sötétségben, övé lesz az élet világossága. A szenvedés az rettenetes sötétség, de igazából a sötétség a világ számára. Mindenki és minden elsötétül. És ebben a sötétségben ragyog fel az élet világossága a Szentlélek, az ő vigasztalásával. És az is ígéret, hogy én vagyok az út, mert ez az út az Atyához vezet. Ebben a szenvedésben való kitartásban, pontosabban a vele együtt való szenvedésben kapjuk meg a dicsőség zálogát. Hiszen azt olvassuk, ha vele együtt szenvedünk, vele együtt is dicsőülünk meg. Az a szenvedés, amelyet minden áron el akarsz vetni, amelyben csak valami gyűlöletes, életellenes állapotot látsz, az bűneid következménye, amelyben nincs még a bűnbánat jele, mert ha már ott lenne, akkor lehetne Jézussal viselned, még ha magad is voltál az oka. Az a szenvedés, amely a te életed ellen van, de benne nem találod meg magát az életet, az hitedet lemérte, levizsgáztatott. Akkor te Krisztussal csak a földi jólétben tudsz együtt lenni. A siker, az egészség, a földi dicsőség, a hírnév, a tested kielégítő jólét és gyönyörök közepette, akkor te tudd meg, jó sorodban se az igazi Krisztussal vagy, hanem a világ lelkével, amely felölti magára néha Krisztus arcát. Ha azonban a szenvedésben már vele tudsz lenni, tudd meg, hogy elkezdődött számodra az örök dicsőség. Mert a dicsőség az, hogy ő vele lehetek. Ez aztán a bizonyíték arra, hogy társörököse vagy Krisztusnak. Mert a föltámadt Krisztus emberi természetében örökölt valamit az Istentől, amit a föltámadásáig nem birtokolt. Új testi emberi életet kapott, amely már mentes a haláltól. Teste is örökölte a Szentlélek dicsőségét. Így a föltámadt Krisztus Isten minden gazdagságát magába foglalja. A föltámadt Krisztussal társ örökös vagyok én is. Így tehát a szenvedések pokoljárása mélyén, ha imádkozol, ha Krisztussal együtt maradsz, ha átadod életedet az Atyának, ha felajánlod másokért szinte minden nap, akkor éppen ez az egység bizonyítja, hogy Isten gyermeke vagy, mert Krisztus az Isten fia. Nem csak annak álcázod magadat. Ez a lélek tanúsága a lelkünkbe. És akkor, ha Atyának szólítod Jézus Atyát, nem csak arra szólítod már meg, hogy múljék el tőlem-e pohár, hanem arra szólítod meg, hogy áttad neki lelkedet, életedet. Atyám, kezeidbe ajánlom lelkemet. Akkor eljutsz a szabadságra. Már nem élsz félelemben. A félelem jelen van, de nem élsz abban. Mert nem vagy többé szolga, nem Isten gyermeke vagy. Ezeket a Krisztus követőket vezérli Isten lelke. Amen.